felesül.
Barsi Balázs Ferences szerzetest hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdette a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már a 15. alkalommal rendeznek meg a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében. A hívek vasárnapig helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Erre a célra adományozni lehet a karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. A németek azzal fenyegettek meg, hogy nagyon durva, súlyos következményei lesznek annak, ha nem adjuk fel a nemzeti érdekvédelmét Ukrajnával szemben, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter, miután részt vett az EU-s külügyek tanácsán Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint a Brüsszel-Berlin-Kijev-tengely kormányváltást akar Magyarországon. Bejelentette azt is, hogy Magyarország és Szlovákia között egy új dízel- és benzinvezeték épül a pozsonyi és százhalombattai finomító összekötése érdekében. Ez 127 kilométer hosszú lesz, 1,5 millió tonna olajat tud majd szállítani, és már a következő év elejére elkészülhet. Az Európai Bizottság ideológiai alapon el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól, közölte a tárcavezető. Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslatot 3 nappal a magyarországi választás után tervezik beterjeszteni. Az Európai Unió határozott és nem akar orosz energiát importálni, közölte az EU energiaügyi biztosa Brüsszelben a tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően. Dai Jorgensen szerint az ukránok dolgoznak a barátság kőolajvezeték megjavításán. Veszélyes precedens teremt az Oroszország elleni szankciók amerikai feloldása, ugyanis kevesebb pénzt kell juttatni Moszkvának a háborúzásra, nem pedig többet, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas reményét fejezte ki, hogy a hét második felében esedékes uniós csúcs értekezleten Magyarország rábólint a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának való folyósítására. Ismét megindulhatott a tartályhajók forgalma a Hormuzi szorosban, miután hetekig alig haladt át hajó a stratégiai fontosságú vízi úton. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint indiai és iráni hajók is feltűntek a térségben, miközben a kínai járművek elhagyták azt. Összesen 2 millió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára a WHO. Az egészségügyi világszervezet arról tájékoztatott, Iránban becslések szerint több mint 100 000 ember kényszerült lakhelye elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 000 belső menekültet tartanak nyilván. Az igazságügyi minisztérium elindította a mesterséges intelligencia alapú jogi információkeresőt, a jog.gov.hu-t, jelentette be a tárcavezető. Tuzson Bence kiemelte, a fejlesztés célja egy felhasználóbarát rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mind a lakosság, mind a jogászok könnyen, gyorsan és pontosan találják meg a számukra szükséges jogi és szakmai információkat. Akár 7,5 millió forint visszanemtérítendő támogatása pályázhatnak cégek, kutatóhelyek és magánszemélyek innovációk és kutatási eredményeik levédetésére. Erre a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal újra megnyíló 500 millió forintos pályázati keretéből lesz lehetőség. Az Exim Magyarország megnyitotta a kérelmek befogadását a Demján Sándor programban elérhető megemelt keretösszegű finanszírozási termékeire. Az MT-vel azt közölték, a program teljes keretösszegét nemrég 200 milliárddal 900 milliárd forint emelte meg a kormány. A cél, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket biztosítsanak a KKV-k beruházásai, fejlesztései, működésük és külpiaci terjeszkedésük támogatására. Az állatvédő civil szervezetek részére kiírt 1 milliárd forintos keretösszegű pályázaton idén 472 állatvédő civil szervezet kapott támogatást, jelentette be a területért felelős kormánybiztos. Idén már a második 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat eredménye született meg, ami mérföldkő, tette hozzá Ovádi Péter. Robbanás okozott kisebb tüzet egy az Amsterdam központi üzleti negyedében található irodaház előtt, a Bank of New York fiókjánál. Nem sérült meg senki, a támadást egy szélsőséges iszlamista csoport vállalta magára. Inag a kommunista rendszer Kubában, számol be a nemzetközi sajtó. A közel 70 évnyi elnyomás és a venezuelai olajszállítás leállása zavargásokhoz vezetett a Karibi-szigeten. A Havannai Egyetem diákjai ülősztrájkba kezdtek, Morón városában pedig hétvégén a tiltakozók felgyújtották a kommunista párt helyi székházát. Érvényesnek nyilvánították a hétvégén Észak-Koreában tartott parlamenti választásokat, a részvétel 99,99%-os volt, jelentette a KCNA állami hírügynökség. Végül az időjárásról, egyre több lesz felettünk a felhő, záporzivatar előfordulhat, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4, napközben 10 és 15 fok között alakul, híreinket hallották.
A napverse. Szép Ernő, Pittypang. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek, nem tesz kirakatba a virágos üzlet, mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága. Csak az árokpartról nézel a világba, mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te Pittypang virágja. Az urak, a dámák ugye rád se néznek, tán le is tagadnák az ismertséget, pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba, te Pittypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget, köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának, csak neves rá bátran, mezítlábos árva. Te Pittypang virágja.
Szép Ernő Pittypang című versét Nagy Barbara mondta el. Szép Ernő Huszton született 1884. június 30-án, apja a hajdúszoboszlói izraelita iskola tanítója, anyja a varrónő volt. Szép Ernő Hajdúszoboszlón, Debrecenben és Mezőtúron járt iskolába, itt fedezte fel költői tehetségét, egyik tanára az ő támogatásával jelent meg első Csokor című verseskötete 1902-ben. Az érettségit már nem tette le, Budapestre költözött és újságíró lett. A sovány, apró termetű félszeg fiatalember emblematikus figurája volt a szerkesztőségeknek, az éjszakai kávéházaknak és a különböző irodalmi köröknek. Mindenki szerette és nagyra becsültette, egészen komolyan senki sem vette. Igazán népszerűvé kabaré dalaival, sanzonjaival vált. Első érett verses kötetét, az énekes könyvet a Nyugat jelentette meg 1912-ben. Az első világháború idején önkéntes betegápoló és haditudósító volt, 1915-től azonban mindinkább a békevágy szószólója lett. A háború után született meg legismertebb műve a Lila a Kec című regény, amelyből maga az író készített színpadi változatot, és ez is hatalmas sikert aratott, máig kedvelt darabja színházainknak. Szép Ernő a 20-as években népszerű színpadi szerző volt, műveit játszotta a Nemzeti Színház, a Belvárosi Színház, a Víg Színház és a Pesti Színház is. A zsidó törvények és a II. Világháború alapjaiban rengették meg életvitelét, 1944. október 20-án hurcolták el munkaszolgálatra, ahonnan november 9-én szabadult. Megpróbáltatásairól az idősödő író Emberszak című memoáriában vallott. A háború után elfelejtették, szegénységben élt. 1953. október 2-án hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. március 16-a hétfő van. Műsorunkban Tóth Gábor füzéri plébános atya egyik hobbija a témánk. Adásunk a 2026. január 19-i műsorunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tóth Gábor füzéri plébános atyát. A plébániának egy különleges szobájában beszélgetünk, bármerre nézek, mozdonyokat, vonatokat, maketteket, kis autókat látok ebben a szobában. Gábor atyának az egyik hobbija a vasút, a vasutazás, a kis vasút. Korábbi riportokban ezeket a témákat már érintettük, de most ezt a riportot a papi hobbiknak szenteljük. Gabi atya, te mikor kerültél először kapcsolatba így testközelbe a vonattal, a vonatok iránti szerelem, szenvedély hogyan alakult ki benned?
Azt szokták mondani, hogy akit a mozdony füstje egyszer megcsapott, az vasutas lesz. Hát én is ilyen dilemmával kezdtem, hiszen a apai nagyapám, Tóth nagyapám, ők az állomásnál laktak, egészen közel az állomáshoz, az egykori Lenin út 17 szám alatt, ami a Újhelynek, Sátraújhelynek a Fasor nevezetű része, és nagyon sokszor voltam lenn náluk nyaralni is, illetőleg a vasárnapi 8-as diákmisék után a Tóth nagymamámmal mindig lementünk a Fasorba, nekik már volt az a piros Jugó Biblia, és nagymamámmal azt nézegettük, akkor pap akartam lenni. Amikor nagyapám meglátta, hogy a Bibliát nézegetjük nagymamámmal a szép szobába, akkor mindig azzal csalogatott le az állomásra, hogy Gabi, gyere, bejött egy vonat az állomásra, nézzük meg, hogy milyen mozdony húzza. Tehát nagyapám azt szerette volna, hogyha vasutas lennék, nagyanyám pedig azt szerette volna, hogyha pap. És akkor hát ugye ez a kettő dolog ugye egy viaskodott egymással egészen 10 éves koromig, de nem akarok ennyire előre szaladni. Nagyapám karbantartó volt a vasútállomáson. Régen a vonatok úgynevezett végzárlámpával voltak lezárva, a vonatok végén egy ilyen kis lámpa jelezte azt, hogy ott van a vonatnak a vége, ma már ugye modern tárcsák vannak fényvisszaverővel. Ő pedig ezeket a lámpákat javította, a végzárlámpákat, illetőleg a kocsi vizsgálóknak is voltak ilyen különleges lámpáik, úgy néztek ki, mint valamilyen ételhordó. Ezekbe is az elemeket, hogyha megrepett a búrát, tehát voltak neki alkatrészei, volt egy kis műhely az állomáson, és ő javítgatta ezeket a kocsi vizsgáló lámpákat, amivel nézték a féktuskókat, a kocsikat, hogy nincs-e valami probléma a kerekeknél vagy a fékeknél. És hát ő ezt nagyon szerette csinálni. És hát ugye nyilván az unokáit is, tehát az unokatestvéreimet is mindig levitte az állomásra, és mesélt nekünk a vonatokról. Hát innen eredt a vasút szeretete, és hát ugye olyan is volt már, amikor már nagyobb lettem, akkor nagyítól elkérezkedtem, amikor nagyapa nem volt otthon, és egyedül is lementem az állomásra, és nézegettem a vonatokat, és emlékszem rá, hogy bármilyen hideg is volt, vagy valami, ugye mindig beöltöztem, és ott ültem, vagy sétáltam a peronon, és nézegettem. Sőt, olyan is volt, hogy kaptam egy ilyen előjegyzési könyvet, ahová a vasutasok írkálnak be különböző dolgokat, ilyen bárcaszámokat, és abban jegyzeteltem a vonatoknak a számát, hogy milyen számú vonat jött be, és nem régen, amikor egy ilyen tavaszi nagy takarítást csináltam, a régi gyerekkori dolgaim között megtaláltam ezt az előjegyzési könyvet, és gyakorlatilag nekem megvan, hogy 1983, 84 és 85 nyarán a Balatonon, hiszen ott is voltunk, illetőleg a Máji tó mellett, amikor Máiban nyaraltunk,
Miskolctiszain, illetőleg Sátoraújhelyen, az állomáson, akkor, amikor én lent voltam és nézegettem a vonatokat, vagy a Balaton partján, Balatonszabadiban, milyen mozdonyok közlekedtek arra, tehát kordokumentum lett az én gyerekkori hobbim, mert elkezdtem feljegyezni, hogy milyen vonatok jártak arra, és volt olyan, hogy most már ugye a közösségi médiában több ilyen vasútkedvelő csoportnak is a tagja vagyok, volt olyan, hogy egy gyűjteménybe, vagy egy valamit kellett dokumentálni, vagy felmerült egy vita, hogy az a mozdony járt-e Sátoraújhelyen, vagy akár a miskolci régióban, és volt, hogy én mentettem meg a helyzetet, hogy hát figyeljetek, fiúk, hát itt van, tehát én 45 évvel ezelőtt leírtam ezeket a dolgokat, csak úgy önszorgalomból, hobbiból, és volt olyan, hogy ezek a dokumentumok mentették meg a helyzetet.
Mikor kaptad meg az első vasút modelledet?
Az első vasút modellemet elsáldozásra kaptam, egy kis ennes készlet volt. Az ennesről tudni kell azt, hogy egyaránylik a 180-hoz léptékű kicsinyítés, közel 1 cm, egészen pontosan 9 mm-es a nyomtáva, és a némelyik mozdony olyan, mint a nagy ujjam, tehát egy elég pici méretről van szó. Persze van ettől ma már kisebb is az Z-méret, meg egyéb, de nem akarok ezekbe belemenni. Az a lényeg, hogy akkoriban az egyik NDK keletnémet gyártmányú cég gyártotta ezeket, és viszonylag olcsón hozzá lehetett jutni. Nálunk is, hazánkban, úttörőboltban, illetőleg játékboltban, meg különböző ilyen helyeken is limitált számban, tehát korlátozott számban, de hozzá lehetett ehhez az egyszerű márkához jutni, és hát ezek voltak a legolcsóbbak, de hát anyukám megcsinálta azt, ugye, amikor még a Tanácson dolgozott, hogy ott is érdeklődött a munkatársainál, és akkor használtan ugyan, de jó állapotban vett nekem modelleket. Emlékszem, az első karácsony az azzal telett, hogy akkor már pluszba kaptam hozzá különböző kiegészítőket, teherkocsikat, személykocsikat. Ugye ezt tudni kell azt, hogy én ugye féltettek, mert ugye nagyon beteges voltam gyerekkoromban, minden kis húzatra megfáztam, és ugye, hogy a gyerek ott ül az állomáson, és bámulja a vonatokat, vigyük haza a vonatokat, és én is azt mondtam, hogy de jó lenne hazavinni a vonatokat. És hát erre azért már egy kicsit előre szaladva jó 30 évet kellett várni, mert én ugye olyan terepasztalt szerettem volna, olyan villanyvasutat, ahol vannak magyar vonatkozású modellek is. Ebben az NS építés nagyságban az M61-es Nohab lett volna, még németországi kapcsolatokat, ismerősöket is felkajtattunk, és nem lehetett kapni. És akkor egy kicsit idehoznám azt, hogy az úr olyan, hogy meghallgatja az imád, de van, amikor később teljesíti. Nekem 35-40 évet kellett várni ahhoz, hogy legyen egy ilyen kisméretű nohabom, amikor nekem már nagyba, tehát a másik méretben volt már vagy 5-6 ilyen nohab mozdonyom, és mégis örültem neki, és ugye a közösségi médiában ezek az oldalak felvillantják néha, hogy ilyen vasútmodell adok veszek, és ilyen fórumokon, és ott volt ez a kis nohab, és senki nem pályázott rá, és viszonylag potomáron megkaptam, tehát átszámolva úgy, mint hogyha körülbelül gyerekkoromban tudtuk volna megvenni. Természetesen működőképes, sőt már ugye mind a három léptékben, a TT-ben meg a H0-ában is megvan ez a modell, és volt olyan, hogy a közösségi médiában olyan képet tettem fel, hogy ebből a nohabból mind a három méretet egymás mellé tettem, hogy lehessen látni, hogy mekkora a különbség köztük. De hát mondjuk a karácsony azzal telt akkor, ez a 82-es karácsony az elsáldozásom évében, 8 éves koromban, hogy tehát ez volt az első készlet, ugye elsáldozás után kaptam egy kisebb készletet, 82 karácsonyán, karácsonyra már egy nagyobb készletet, és ezeket összerakva a karácsonyfa alatt csináltam meg az első terepasztalt, aztán amikor rájöttem, hogy útban van, mert a többi ajándékot is alá kéne tenni a Jézuskának, akkor egyszerűen a szekrény sornak az alsó fiókját használtam, tehát ezért is mondtam, hogy annyira kicsi ez az NS építés nagyság, hogy gyakorlatilag egy szekrény fiókban egy ilyen méterszer vagy 120x50-es kerületű fiókban is el lehetett helyezni, úgy, hogy egy komplett kört, ahol körbejárt a vonat, vagy még lehetett ilyen csonkavágányokat, ilyen kiágazásokat beletenni. Ez volt az első terepasztalom, és emlékszem rá, hogy a 82-es éjféli mise után alig vártam, hogy vége legyen a misének, és mehessek haza játszani, és hát, hogy még egy fél órát engedtek anyuék, hogy hát nem gondolták volna, hogy ennyire fog körülni. Mondták, hogy hát azóta se volt olyan nagy boldogság, vagy nem láttak olyan boldog, mint akkor, hogy hú, ennyi vonatot, és valóban jó érzéssel gondolok vissza erre. Már ezt az építésnagyságot, ezt az NS már nem csinálom helyszűke miatt, van még egy bemutató terepasztal, amin mehetne, de elraktam emlékbe, mert ugye közben a első kápláni fizetésemből, amikor jászapátnyi káplán voltam, Jászberényben volt egy ilyen modellbolt, ott ilyen távirányítós autókkal, meg repülőkkel is foglalkoztak, de bizományba vittek be vonatokat, és ott vettem meg az első olyan komolyabb készletemet, megint csak 30 évet kellett rá várni, amiben már magyar vonatkozású modellek voltak, és nyilván ezt a 87-es léptékű vasúti építés nagyságot fejlesztettem tovább, az úgynevezett H0-át, ahol már majdnem minden Magyarországon előforduló mozdonyból van nekem működőképes modellem.
És ez a terepasztal van most is itt összerakva Füzéren. Ha ide jövünk, itt ez egy elég nagy méretű terepasztal, és három vasúti pár fut rajta.
Igen, tehát van egy úgynevezett külső kör, meg egy belső kör. Ezek nincsenek váltóval kapcsolatban egymással, így nem tudnak összeütközni a vonatok, és gyakorlatilag egyszerre párhuzamos irányba is, meg ellentétes irányba is tudnak közlekedni a normál nyomtávú H0-ás vonatok. Ebbe ugye látható, hát a rádió hallgatóknak sajnos nem tudjuk megmutatni, de ezért elmondom, hogy látható, hogy vannak magyar vonatkozású régi MÁV emblémás teherkocsik, illetőleg személykocsik is különböző kiadásokban. Főleg a 70-es, 80-as, 90-es éveknek ezt a 30 évet, ami a gyerekkorom, meg a fiatalkorom, vagy ifjúságkorom volt, ezeket szerettem volna hazahozni, és gyakorlatilag itt van. Ugye Füzéren nincsen ugye vasút, de volt olyan, hogy Füzér Intercity, ami Újhely és a Budapest keleti között közlekedett, és akkor ugye mondtam is, hogy hát nem véletlenül van Füzér Intercity, Füzéren van állomás, meg vasút, de bent a plébánai irodában, ugyanis tudni kell azt, hogy ez a helység, ahol vagyunk, ez volt a plébánia iroda. És amikor egyszer Érsek atya itt járt egy bérmálás alkalmával, nyilván neki is megmutattam, hogy ez a hobbim, és hát örült neki, hogy ilyesmivel foglalkozok, hogy mennyire szép, mennyire ki van dolgozva, mennyire komoly munka, és hát mondta nekem, hogy hát úgy látszik, hogy akkor te vagy az egyetlen olyan munkatársam, vagy legalábbis az első olyan munkatársam, aki az újraevangelizálás szellemében a plébánei irodát forgalmi irodává alakította. Na most ebben a forgalmi irodában, tehát van két kör, két normál kör, ahogy már említettem, illetőleg a legbelső kör, az ugyanúgy 9 mm-es, mint az NS, amit kaptam először elsaldozó koromban, csak ritkább talfa kiosztással, ugyanis a kisvasutaknál ugye nem olyan nagy a tengelynyomás, mint a normál mozdonyoknál, a normál nyomtávnál, ezért ritkábban rakják ki a talfákat, és akkor ezt úgy nevezik, hogy H0E, de a nyomtávban megegyezik az NS-sel. Most jelen a kőkapói mozdony van rajta, illetőleg azok a hegyközi mozdonyok, amik közlekedtek itt 1980-ig, Füzérkomló, Sátraújhely, Sárospata, Kenézlő, Zemplénagár viszonylatban. Később ezek átkerültek a Nyíregyházi vasútra, ami sajnos 2009-ben bezárt a Kecskemétivel egyetemben. És hát itt kicsiben látható, és szoktam is mutatni az ifjúságnak, hogy milyen vonatok közlekedtek, hogy a szüleik, nagyszüleik Füzérkomlósról Újhelyben milyen vonatokkal jártak be, tehát ezek mind működőképesek. De ezen a nyomtávon, mivel ugyanúgy 9 mm, az NS dolgaimat is meg tudom egy kicsit járatni, azért, hogy azok se porosodjanak a dobozban vagy a vitrínben, hanem egy kicsit hadszaladgáljanak, mint amikor ugye az ember elmegy kutyát sétáltatni, és akkor elengedi a nyakörvet a pórázról, és akkor boldogan szalad. Tehát néha nekem is ezek a jószágok, ezek a vonatok ilyenek, mint a jószágok. Etetni nem kell őket, csak egyen árammal. Különböző transformátorok, mint a potenciométer, mint a hangerőszabályzó a rádión, hogy ugye rádióról van szó. Tehát olyan módon működnek, tehát hogy a rádiót is ugye minél hangosabbra veszük, minél több áramot adunk rá. Ezek is olyanok, 12 voltig lehet szabályozni egy ilyen potenciométerrel, trafóval a vonatokat, és akkor a két símből veszik fel az áramot, és a vonatokba, a mozdonyokba beépített egyenáramú motorok, amik 12 voltig bírják, attól függ, hogy mennyi áramot adok a trafóval a sínekbe, annak megfelelően lehet gyorsítani vagy lassítani. Ezt úgy mondjuk, ez az úgynevezett analóg terepasztal, amikor a vonat a saját kattogásával, saját zúgásával járul hozzá az élményhez. A másik viszont a digitális világ, az tőlem egy kicsit távol álló, amikor már okostelefonról, illetőleg táblagépről vezérelnek vonatokat, és ott olyan speciális simpárok vannak, amik már internetes, illetőleg Bluetooth jeleket is tudnak küldeni, tehát az már egy kicsit komolyabb technika. Ott meg lehet azt csinálni, hogy álló helyzetben is zúg a mozdony, kis mini hangszórók vannak elrejtve, dekóderek, és ami jelet küld el a vasútmodellező, az irányító azoknak a vonatoknak, azt szerint lehet a külön a világítást szabályozni, a hangot, a kürtöt, még féknyikorgástól kezdve sokféle effekt is van rajta. Tehát a vasútmodellezés is olyan dolog, hogy a digitális technikát világával, az okos kütyük világával nem haltak ki, hanem gyakorlatilag össze lett vonva az analóg helyett, vannak akik a digitális technikát képviselik, és ugye ami számukra megfizethető, vagy aki ezt megteheti, az nyilván össze tudja a digitális technikával kötni ezt a világot.
Lassú vonat érkezik, lassú vonat érkezik, és mindig hoz valaki, és mindig hoz valaki. A váróteremben alá, a váróteremben alá, a fiút várja talán, piros szalag a haján, de az a vonat már sohasem. A vonat már sohasem, vagyis jön csak üresen, rajta sok-sok idegen, igen. Lehetne úgy is tudom, lehetne úgy is tudom, ahogy most gondolom, ahogy most gondolom, ez csak egy véletlen üzenet. Ez csak egy tévedés lehet, ez csak egy véletlen utazás, ezért veszélyes és csodás. Se velem, se nélkülem, se velem, se nélkülem, ez egy ilyen dolog velem, ez egy ilyen dolog velem, igen.
Vasútmodellezés hobbi tevékenységéről Tóth Gábor füzéri plébánossal beszélgetünk.
Igen, hogyha odébb jövünk a következő asztalon, itt már csak mozdonyokat látunk, ez már ugye nem egy terepasztalon, hanem egy polcra vannak felhelyezve, kihelyezve látható helyen ezek a mozdonyok, ezek milyen típusúak?
Igen, hát a kedvencem nyilván, ugye, ahogy gyerekkoromban, amit már említettem korábban, szerettem volna magyar vonatkozású mozdonyokat. Gyakorlatilag ugyanazzal a pályaszámmal, amivel 1983-ban itt van az M44-066-os Bobó mozdony, amiről fénykép alig maradt fenn, és nekem egy ismerős megcsinálta modellben, illetőleg a M41-es úgynevezett csörgő mozdonyból is a 2201-es pályaszámú, ami már nem létezik, illetőleg remotorizálták, és már más a pályaszáma, tehát új heli mozdonyok is vannak, M62-178-as Szergely szovjet gyártmányú dízel mozdony, ami szintén új helybe járt, tehát gyakorlatilag én, hogy az új helyi állomásnak a modelljét megcsinálnám, én a 80-as éveket le tudnám modellezni eredeti terepelemekkel, eredeti pályaszámú mozdonyokkal, de egyébként vannak itt többféle, tehát a hallgatóság körében, akik értenek hozzá, M40-es púpostól kezdve M32-es gokartonát, említett Bobóból ugye van 3, csörgőből van 5, nohabból van 7, Szergelyből van többféle festés, tehát a csíkos úgynevezett bajszos festés, az eredeti festése, az átmeneti festése és a ma használatos festése. Van még olyan, hogy M63-as gyík, illetőleg villanymozdonyokból vannak ugye gigantok, V63-as szilik, V43-as mozdonyok, és hát ugye, hogy Leó pápát se hagyjam ki a sorból, Az legelső Leo mozdonyom a V41-es Var-Leonhard rendszerű mozdony, ugye a Var-Leonhardról kapta a nevét, V41-514. És milyen érdekes, hogy az új pápánk, 14. Leo, ugye és az első Leon pedig, az első Leo mozdonyom pedig V41-514, tehát a 14-es Leo. De akár el is nevezhetném ezt a mozdonyt mindenféle tiszteletlenség nélkül 14. Leo mozdonynak, mert ez az 514-es Leo. A másik, a V42-es, az nem is tudom annak mi a száma, az az 523-as, az volt az utolsó miskolci mozdony, ami most a Vasút Történeti Parkban felújításra vál, nosztalgia vonatokat szokott továbbítani. És előtte a magyar vonatkozású mávos mozdonyok előtt láthatunk még különleges csehszlovák festésű, eredeti csehszlovák festésű mozdonyokat. Ezeket úgy kaptam meg, vagy úgy jutottam hozzá, hogy Hollóházán vannak szlovák barátaim, akik Kassáról átköltöztek és megvettek házakat, és életvitelszerűen Hollóházán laknak, de Kassán dolgoznak, és az egyik szlovák barátom hívta fel a figyelmemet arra, hogy van egy modellbolt nem messze a Kassai dómtól, és hogy oda, hogyha elmegyek szétnézni, akkor választhatok, hogy mi mindent szeretnék. És hát ugye ott azért jó, mert egy picit olcsóbbak a műszaki dolgok, és ilyen nagyon jutányos áron hozzáfértem olyan csehszlovák, illetőleg szlovák festésű külföldi vonatokhoz, amik néha átjártak az újhelyi állomásra, kis újhelyből, a szlovák részről, illetőleg mi gyakran vasárnapi programként lesétáltunk az ország határa, a csehszlovák-magyar határa, a Sátraújhelyen, megnéztük, hogy van kettévágva a város, és gyakorlatilag a kerítéstől már lehetett látni a szlovák vonatokat elég hosszan, azoknak a számát is próbáltam felírni, de azok túl gyorsan mentek, és nem láttam el odáig, tehát még távcsövem akkor nem volt, és akkor megkedveltem a szlovák vonatokat is, hiszen a határon jártak, illetőleg volt, hogy átjöttek a határon, és Újhelyben is közelről szemügyre vehettem őket.
Magyar mávos mozdonyokat hol szerezted be, illetve mennyi idő alatt gyűjtötted ezeket össze, amik itt ezen az asztalon vannak?
Na most, amikor ugye kezdtem a H0-ás pályát 1999-ben gyakorlatilag párhuzamosan a papi életemmel, ahogy említettem, Jászberénybe a Jászapáti káplánként nyújtottam hozzá az első magyar vonatkozású modellekhez, és akkor utána volt, hogy bizományba vittek be oda mozdonyokat, illetőleg összehoztak olyan ismerősökkel, akik foglalkoztak kis szériás modellekkel, hogy ők maguk műgyantából, különböző alumínium lemezekből, meg egyebekből készítettek mozdonyokat, utána kitalálták, hogy más anyagból csinálnak, és akkor piacra dobták, hogy gyakorlatilag olcsóbban eladták azoknak, akik esetleg még kezdőgyűjtők ebben a méretarányban. Utána pedig ugye, ahogy ide kerültem haza, sikerült a miskolci vasútmodellezőkkel is kapcsolatba kerülnöm. Ők a Gömöri pályaudvaron rendszeresen tartanak vasútmodellkiállítást és bőrzét, tehát ilyen adok-veszeket, és ott is sok minden csereberéltünk, tehát volt, hogy újonnan volt, hogy használtan vettünk meg mozdonyokat, és akkor néha változik a korszak, hogy ki mivel szeretne foglalkozni, van, aki mondjuk a régebbieket szereti, van, aki az újabbakat, és akkor meggondoljuk, akkor egy kicsereberéljük a árérték arányban, hogy akkor jó, akkor most én ezzel akarok foglalkozni, ezzel a korszakkal, te meg ezzel, akkor cseréljünk. Tehát nem kell sokszor olyan nagy költségvetést elképzelni ahhoz, hogy a gyűjtemény gyarapodjon. Elég, hogyha a tagja egy ilyen vasútbarát társaságnak, az ember akár a valóságban, akár a virtuális térben, akkor gyakorlatilag most már ugye futárszolgálattal megfelelő csomagolásban bármihez, bárhonnan hozzá lehet jutni. Így sikerült hozzájutni például a miskolci vasútmodellező barátaimon keresztül azokhoz a mozdonyokhoz, amik a harmadik vitrínben láthatók, amik egy kivilágíthatós vitrén. Ezekben ugye gőzmozdonyok vannak, szintén H0 építés nagyságban 87-es léptékben. Ezeket például Rudolf telepről egy olyan embertől szereztem, aki régen kint dolgozott Németországba, szerette volna, hogyha majd a fia nagyobb lesz, akkor majd neki hozza be a vonatokat, de ugye a fiát nem érdekelte, és ugyanígy a villanymozdonyok is egy része tőle van, és hát amikor megtudta, hogy van egy fűzéri pap, aki ilyenekkel foglalkozik, akkor ugye felvettük egymással a kapcsolatot a miskolciak közvetítésével, elmentem Rudolf telepre, és gyakorlatilag több doboznyi mozdonyalt értem haza, és elég jutányos áron. Akkor volt egy ilyen gazdasági válság, akkor volt olyan, akik devizahitelesek voltak, és sürgősen szükségük volt a pénzre, az anyagi támogatásra, és akkor ugye felvetették nekem, hogy tudják, hogy nálam jó helyen lesz, hogy elvinném-e, és akkor egy nagyon potom árat kért. kérte, amit ugye persze én megtoldottam anyagi lehetőségeimnek megfelelően, hogy akkor jó, tudom, hogy bajban vagy, de, és bármikor később úgy gondolod, akkor bármikor visszaveheted a mozdonyat, de nálam tényleg jó helyen lesz. Így gyakorlatilag nagyon sok olyan ritka modellt, meg egyedi építésű modellt is sikerült begyűjtenem, amit hál' Istennek nem kértek vissza, de megnyugodott az illető, hogy tudom, hogy nálad jó helyen lesz, és ezért szívesen adom oda. Volt, amikor ajándékba kaptam, nem egyszer előfordult, ajándékba kaptam vonatokat, mozdonyokat.
Itt a gőzmozdonyok közül melyik a legkülönlegesebb ebben a tárlóban?
Hát igazából mindegyik különleges, tehát mindegyiknek van valamilyen története. Azok a fémépítésű modellek különlegesek, amiknek a kasznia is fémből van, ugyanis ebben a kétsínes rendszerben, amikor ugye a pozitív-negatívot a két sínszálból veszi fel a mozdony, nagyon nehéz a szigetelést megcsinálni, hogy ne okozzon rövid záratot, és ezek a mozdonyok úgy vannak kitalálva, nagyon élethűen vannak aprólékosan, részletgazdagon kidolgozva, hogy tényleg az eredetinek a hűmásai, ugyanakkor meg nem okoznak mechanikai problémát, nem állnak le, nem siklanak ki, nem lép ki a kerék a nyomtából. Igazából nincs úgy külön gőzmozdony kedvencem, a másik az, ugye főleg én a dízel meg a villany, tehát a magyarországi modellekre, ha azok csak ezek a régi gőzösök, meg alatta a villanymozdonyok annyira szépek, a kidolgozásuk, meg a futásuk is, meg csak úgy gyönyörködni benne, tehát igazi ékszer, tehát gyakorlatilag olyan, mint mondjuk egy porcelántárgy, vagy valami, és akkor ezek a életnagyságban is, tehát a valóságban is némelyik műszaki csoda volt, mert kevés készült belőlük, volt, amiből egy-kettő készült, és amikor ezek modellben megjelentek, nyilván itt is egyedi modellnek számítanak, nem általánosan akár még boltba lehet őket megvásárolni, tehát mindegyik egy kicsit egy fajta kis kedvenc, és mindegyik úgymond behozza az árát, tehát megéri a pénzét, hogy szokták mondani.
Igen, és hogyha tovább jövünk itt ebben a forgalmi irodában, a következő falon pedig egy polcon vasúti kocsikat látunk.
Igen, többségében ezek is magyar vonatkozásúak, úgyis az egyik ruhásszekrényem az tele van vagonokkal, külföldi vagonokkal. Itt meg olyan szerelvényeket állítottam össze, hogy az összes lehetséges magyar vonatkozású személykocsikat előszedtem. Mivel amikből több van mozdonyokból, azokból egy párat feltettem, és ilyen diorámszerűen vannak kiállítva, tehát komplett szerelvények, amik ma már nosztalgiában közlekednek, például itt a Csíkos Nohab Balaton partján, ma is ugye a fürdővonatokat viszi, illetőleg van úgynevezett Tiszató Express is, amiben különböző régebbi dízelmozdonyok részt vesznek, és ma nosztalgiaflottaként továbbítják a vonatokat, ugye a vasútfotósok nagy örömére. Tehát itt különböző, tehát ne a fiók eldugva porosodjanak ezek a magyar vonatkozású modellek, ezért egy hosszú polcon komplett diorámban, tehát komplett forgalmi jelenetben vannak megjelenítve, hogy mozdony húzza őket, úgy, mint a valóságban. Még lehetne fokozni, hogy ilyen háttereket, ilyen különböző fényképposztereket, fotótapétát lehetne mögé tenni, de azért ennyire nem mentem bele a dologba.
Látok itt egy utolsó tárlót is, ahol kisautókat tekinthetnek meg az érdeklődők, a kisautók, illetve buszokat is látok, a vonatokhoz hogy kapcsolódnak?
Igen, hát ma már összekapcsolódtak, mert ugye a voláncsoport, ugye az együttműködik, ugye a MÁV és a voláncsoport, meg ugye tudjuk a vonatpótló buszoknak a történetét. Na, itt azért ettől nem ennyire drámai, vagy több prózaibb a helyzet. Az történt ugyanis, hogy a benzinkutakon, meg a különböző ilyen hipermarketekben különböző modellgyártó cégek, ilyen újságokon keresztül piacra dobtak különböző buszmodelleket. Ugye nekem az egyik kedvencem a Farosi Karusz, az 55-ös, de például jártak át hozzánk ugye a csehszlovák időkben nem csak mozdonyok, hanem csehszlovák buszok, abból is láthatunk itt egy párat, illetőleg óvodás koromban volt egy olyan élményem, hogy valahonnan külföldről a keresztapja az egyik óvodatársamnak hozott egy Lada modellt. Egy gyönyörű szép fehér Ladát, kinyitható volt az ajtaja, a csomagtere, ki volt dolgozva, benne volt a motor, meg egyéb. Hú, nekem nagyon megtetszett, nekem ilyen kell, és akkor szerezzél már nekem is, meg ez, meg az. Nem tudott szerezni, pedig szeretett volna. És ahogyan már említettem, a kis Nohabnál is, tehát ilyen Isten útjai kifürkészhetetlenek, és a malmai lassan őrölnek. 30 év után, vagy 35 évvel ezután, az óvodai eset után, egyszer csak valahol egy játékboltba, talán pont Egerbe, kispap koromba, volt ott egy játékbolt, ahogy megyünk a Barátok temploma felé, már most megszűnt, már nem az van ott, és ott voltak ilyen modellek, ráadásul orosz gyártmányúak. Volga, akkor Zsiguli, Lada, Moszkvics, meg ehhez hasonlók, és akkor mondom, de jó, is volt többféle színváltozatban, meg változatban, kombi, meg egyéb, és hát ugye rögtön elkezdtem bevásárolgatni ezekből, hogy ha már óvodás koromban nem sikerült legalább most a mai életben, és látunk itt régi típusú Wartburgot, Zaporozsecet, vagy egy ugyanilyen állt a nálunk az utcánkba otthon, akkor volt nekünk is egy 100-as Skodánk, Bordóban nem sikerült, de itt van sárgába, és mindig eszembe jut a saját kocsink, amit gyerekkorunkban el kellett, hogy adjunk, és a többi olyan autó, amik az utcába jártak, most gyakorlatilag hazahoztam kicsibe, ugyanúgy az autók is az utcáról bekerültek ide egy vitrínbe, jól kiegészítve a vasúti szekciót.
Még végtelen az út, utazom, viszkönyörtelenül vonatom. Így hát a világ, pár arc, pár édes emlék, pár édes sok csupán, mi az állomásokon vár. Százezer kötél lelkemmel, vissza-vissza húz, szüntelen. S ha elmarad egy állomás, vissza se nézek, annyi sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad.
Szívem megszakad.
De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad.
A szívem megszakad.
Áruljuk el azt is a hallgatóknak, hogy Füzér Komlóson pedig van egy valódi mozdonyod. Ennek mi a története?
Ennek az a története, ugye, hogy amikor ide kerültem, ugye tudtam, hogy Füzér Komlós volt az állomás. Én még jártam a kisvasúttal Újhely és Patak között, illetőleg Újhely és Károlyfalva között, illetőleg mi újheliek ugye úgy használtuk, mint Miskolcon a villamost, a főutcán haladt keresztül. A dohánygyárnál felszálltunk, és például az újhelyi temetőre azzal tudtunk kimenni, vagy éppen Pálházára, vagy ehhez hasonlók. Akkor még megvolt akkor is működött a kőkapai vasút, tehát hogy kirándulni akartunk, Pálházán átszálltunk a kőkapai vasútra, ami ma is működik, és gyakorlatilag ki tudtunk menni vonattal Kőkapura Újhelyből. Ugye ezt 1980-ban sajnos felszedték, és amikor bevezették nálam az internetet, akkor nyilván vasúti témákkal kezdtem el foglalkozni, és egy hirtelen ötlettől vezérelve, amikor egyik alkalommal Mise után kimentem a végállomásra Füzér Komlóson, ott, ahol a kisvasútnak a végállomása volt, csak egy emléktáblát találtam arról, hogy a hegyközi kisvasút megszűnésének 25. évfordulójára állította az önkormányzat, és akkor volt polgármesterváltás, nem sokkal, hogy ide kerültem, és akkor kérdeztem az új polgármestertől, hogy ez olyan snassz, olyan kevés ez a tábla ide, mi lenne, hogyha hoznánk ide egy olyan mozdonyt, ami még közlekedett itt, és még felelhető, és még lehetőleg egybe van legalább a kasznia, hogy olyan szobormozdonynak, ilyen mementónak elhozni. Ezt ugye, hát jó van, Gábor, akkor nézzél utána. Utána néztem, és a Hűvös völgyben a fűtőház mellett találtam meg egy vasútbarátomnak a közvetítésével az MK45 2009-es román mozdonyt, és erről olvastam a interneten egy cikket, hogy mentsük meg az utolsó hegyközi román mozdonyt. És akkor hoppá, mondom, hegyközi, igen, és akkor ott van, hogy a pályaszám, hogy 2009-es, valóban ilyen járt, ezzel én is utaztam, és felvettem a kapcsolatot ezzel az illetővel, mondta, hogy ez az oldal már megszűnt, ezt ő alapította, de szívesen segít nekem abban, hogy a kapcsolattartókkal felveszi a kapcsolatot. A polgármester felvette a kapcsolatot az Északerdő ZRT-vel, hiszen az ő műszaki vezetőjük volt az, aki a kőkapui kisvasútot is a pálházit üzemeltette, és az erdészeten keresztül a polgármesteri hivatal közvetítésével tudtuk elhozni Hűvösvölgyből azt a mozdonyt, ami most már 15 éve áll ott Fűzőrkomlóson a Fehérsziklavadászház előtt, az egykori végállomáson, és ez azért nagyszerű dolog, mert amikor például tegnap is volt ott egy esküvő, akkor például van olyan, hogy fotózkodnak vele, tehát egy selfie pontnak is jó, egy bizonyos szögből pedig látszik a fűzéri vár is a háttérben, tehát gyakorlatilag két hobbimat is tudom, a régészetet, illetőleg a vasút szeretetét is ötvözni egy fotón is akár, hogyha szükség van rá, háttérben az Empléni hegyekkel, tehát még harmadiknak bejön a túrázás hobbija is.
Említettük, hogy akkor Fűzérkomlós volt a hegyközi kisvasútnak a végállomása, most azonban új idők, új szelei fújnak, járnak itt a hegyközben is, illetve az országban is. Nagyon sok helyen bicikliutat, kerékpárutat építenek. Itt is épülnek kerékpárutak, ez hogy függ össze a kisvasúttal?
Hát úgy is mondhatnám, hogy egyik szemem sír, a másik nevet. Azért nevet, mert szeretek biciklizni is, és azáltal, hogy kerékpárutak készülnek az Emplénben, és ezek egymással összefüggésben lesznek, minél kevesebb lesz a főútra terelés a bicikli turizmusnak. Ez egy jó dolog, viszont a másik szemem ugye sír, az azért van, ahogy már említettem az imént, hogy én utaztam ezzel a kisvasúttal, és minden olyan értéket vagyunk többen új helyiek, akik az Empléni kisvasúti baráti körtagságban, akik gyűjtjük azokat a relikviákat, amik még felelhetők. Éppen a bicikliút építése kapcsán én a nyomvonalon végigjártam, és találtam például, ezt szintén nem tudjuk megmutatni a rádió hallgatóknak, eredeti síndarabot, sínrögzítő csavarokat, illetőleg azoknak a telefonoszlopoknak a porcelán csigáit, amiket a vasút mentén vezettek el, és még az eredeti húzalok is erősen korrodálódva, rozsdásodva, de még megtalálhatóak, láthatunk itt egy olyan porcelán csigát, amin még a drót is rajta van. És ezeket a gyalogos terepbejárásaim alkalmával találtam meg a nyomvonal mentén, ahogyan a munkagépek a zajzatot újra feltúrták, a kisvonatnak a helyén fog menni a kerékpárút, és volt, hogy árokban volt, hogy éppen csak a nyomvonal mellett találtam ezeket a relikviákat. Az értékmentéshez még az is hozzátartozik, hogy például a vasútmodelleknél, ha valami mozdony rossz, selejtes, vagy valami ugye volt, hogy olyanokat is kaptam, vagy padlásol, ami már tönkrement, vagy rozsdásodott, azokat sem szoktam leselejtezni. Minden alkatrészt, minden hibás vonatot is, vagy mozdonyt, vagy vagont el szoktam tenni. Most adott esetben például csináltam ilyen rossz vagonokból, amik már nem tudnak közlekedni, egy járműjavítót, azért, mert hát ez is hozzátartozik az igazi, az élő vasút képéhez is, hogy ott is karbantartani kell, ott is láthatunk romos mozdonyokat, vagy leselejtezett vagonokat utazás közben. Gyakorlatilag itt a vasútnak minden ilyen életképe megtalálható, tehát az utolsó vasdarabot is, úgymond az utolsó alkatrészt is elteszem, és abból próbálok olyan jelenetet összeállítani, ami megfelel a valóságnak.
Manapság mennyi időd van ezekkel a makettekkel foglalkozni? Beszoktad még itt indítani a terepasztalt?
Hát ha van időm, akkor beindítom, annál is inkább, hogy ebben a szobában, az egykori irodában, ma forgalmi irodában, itt a legmagasabb a páratartalom, hiszen a talajszinthez ez a szoba van a legközelebb, és hát ugye nyilván, ami fémből van, az oxidálódik, tehát a sínek is, hogyha nem eljárnak rajta a vonatok rendszeresen, akkor előbb-utóbb ilyen úgynevezett vakrosda meg oxidrétet keletkezik, ami gátolja, vagy csökkenti az áramfelvételt a működéshez, ezért úgy néha meg szoktam járatni rajta a vonatokat, ha nagyon régen nem használom, vagy a téli időben, amikor még párásabb, vagy még nyírkosabb a levegő, mert ugye ezt a helységet nem szoktam fűteni gazdasági okokból, akkor van olyan speciális tisztító vagon, aminek az alján smirli papír van, és hogyha ezt a kis teherkocsit én a smirli papírral az alján ráteszem a sínre és egy mozdonyhoz kötöm, gyakorlatilag ez a kis tisztító kocsi, ez néhány perc alatt, pár kör futás után láthatók a kopásnyomok, lecsiszolja a sínről, tetejéről, a sínkoronáról az oxidréteget, és utána vonatok is már simán, biztonságosan tudnak rajta közlekedni. Én azt mondom, hogy ez egy kicsit téli hobbi, de akkor kabátba kell beülnöm. Ugye nyáron többet túrázok, de van olyan, hogy nem is kell, hogy elindítsam, van olyan, hogy végignézem a vitrineket, ahogy most a riport alatt végignéztük, vagy éppen a különböző diorámokat, vagy éppen a terepasztalt, van, hogy el se indítom, lecserélem mondjuk a kedvenc vonataimra, és egyszerűen csak nézem őket, és visszajön az a fajta déjà vu gyerekkori élmény, amikor én az új helyi állomáson néztem ugyanezeket a vonatokat élőbe, csak itt én határozom meg, hogy mikor induljanak el, mikor érkezzenek, és melyikre cseréljem le őket, illetve meddig nézhetem őket.
Gabi atya, a vasútmodellezésnek van még jövője ebben a világban? Érdekli még ez a fiatalokat?
Igen, jogos a kérdés, hiszen egy időben azt gondoltam, hogy a digitális világ megjelenésével a vasútmodellezés háttérbe szorul, de az egyik kitörési pont felnőtt szemszögből, ahogy már említettem, a digitális terepasztalokra való átállás. A gyerekek esetében meg azt vettem észre, hogy van reneszánsz a vonatoknak, mert amikor nálam meglátják, hogy ilyen van, akkor nyilván milyen a gyerek, hogy neki is kell ilyen. Nagyon örülök, amikor van olyan felesleges mozdonyom, vagy vasúti készletem, amit már úgymond áldozni és odajándékozni olyannak, akiről tudom, hogy üteni fogja és meg fogja becsülni. Most jelenleg éppen a saját vérszerinti családomban a keresztfiamnak a kislánya érdeklődik a vonatok iránt, úgyhogy neki már tettem is félre olyat, amit lehet nyúzni, aminek műanyag kereke van. Hadd szokja ugye nem elég korán kezdeni. És remélem azt például, hogy ennek a készletnek is az lesz a sorsa, hogy az utódok, a keresztfiamék, illetőleg az ő kislánya, vagy a további gyermekek majd a családban tovább viszik ezt, hogy a pap keresztapjuk, vagy a nagybácsi keresztapjuk mi mindennel foglalkozott. Ugyanakkor pedig ahhoz, hogy mai fiatalok, tehát most általánosságban ne a digitális telefonokat, okos kütyüket nyomkodják, és a digitális világban elvesztenek, ahhoz a terepasztal építése nagyon jó kézműves foglalkozás, nagyon kreatív, és azokat a részeket is az agyban megmozgatja, amit a digitális világ nem tud pótolni. Tehát gyakorlatilag, mint a technikaórás dolgok, vagy bármilyen kézműves foglalkozás, az alkotásnak a szelleme, a vizualitás, a kézügyesség fejlesztése, akár egy mozdonynak az átfestése, mert ilyenekkel is kísérleteztem, amikor még nem voltak magyar festésű modellek. Ezek annyira meg tudják még a mai fiatalokat szólítani, hogy egy idő után, amikor ezzel foglalkoznak, talán ha csak egy időre is elfelejtik az okos kütyük használatát.
A vasútmodellezésről Tóth Gábor füzéri plébánossal beszélgettünk.
már, a vasutasok tette vége már, mozdulj egyet rán, gurul a személy, egy kis késés sosem már. Gyerünk utasok, mi van odakint, miért állunk megint, meglódul a mozdony, a bakter búcsút én. Ó, vasutasok, egyszer odaér, közeleg a cél.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Közélet, amely a 2026. január 19-i adásunk ismétlése volt. A szerkesztőriportert, Sinkovics Andreát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Azt sem tudtuk, hogyan szeressünk,
csak fogtuk egymást.
Amíg bűrögött a szerelmünk, nem vártunk más.
Te sem bírtam már a karikát, mert maradnál.
Hiszen minden szívnek szárnya van, néha elszáll. A vonat nem vár, sorunkból áll, és a szerelem, ha beindul, nincs meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a